Kedves gyülekezet, az a címe ennek a prédikációnak, hogy a meghívottak. És hát kik a meghívottak? Amikor hallgatjátok ezt az üzenetet, akkor mondd azt, hogy én vagyok. Jó? És akkor szerintem célba talál majd az üzenet. Nos, akik online követtek bennünket, nektek is ezt ajánlom, hogy nem másnak a fülével hallgassátok, hanem úgy, hogy ez nekem szól. Azzal szeretném kezdeni, hogy ki az a jelenlévő között, aki már kötött házasságot. Emelje fel a kezét. Okay. Gondolj vissza egy kicsit a házasságkötésnek az eseményére, az ünnepre, a vacsorára, a mennyegzőre, a lakodalomra, nem tudom. Tehát, hogy megvan még ez bármilyen régen is volt, vagy közel van időben? Megvan? Ki az, aki szeretne kötni házasságot valamikor a közel vagy távol jövőben? Van ilyen? Vannak, igen. Van, aki még előtte van. Most te is gondolj arra, vagy ti is gondoljatok arra, hogy milyen lesz majd az a pillanat, amikor eljön a nagy nap. És kimondod a boldogító igent, és hát mindenki boldog, és legfőképpen te. Szóval ez a te házasságkötésednek a napja, a mennyegzőnek a napja. És most arra szeretnélek kérni benneteket, hogyha ez úgy belegondoltál, hogy milyen különleges egy ilyen nap, akkor gondolj bele, hogy ez a nap mondjuk úgy telne el, hogy meghívod a sok vendéget, rokonokat, barátokat, ismerősöket, mindenkit, kiküldöd a meghívókat, és aztán a nagy nap előtt egy kicsivel akár barátokat még megkérsz, hogy mindenkire kérdezzen rá, hogy ugye biztos, hogy jössz, mert nagyon számítunk rád. És képzeld el, hogy akiket meghívtál, azok közül sorba mondják azt, hogy én nem érek rá elmenni, vagy engem ez nem érdekel, én nem fogok ott lenni, vagy rám ne számíts. És mondják le folyamatosan az emberek ezt a meghívást, és azzal szembesülsz, hogy tulajdonképpen senki nem fog eljönni. Sőt, amikor a barátaidat megkéred arra, hogy menjenek és kérdezzenek rá még egyszer esetleg, hogy biztos nem akarsz eljönni, hát meg vagy hívva, hát egy különleges nap. Akkor némelyek ezt ilyen személyes zaklatásnak veszik, és azt mondják, hogy mit képzelsz. Míg mások nem csak személyes zaklatásnak veszik, hanem keményen reagálnak, és mondjuk a barátodat jól megismerik, hogy hagyjál már békén bennünket. Ugye kicsit furcsa elképzelni, mert nem ez a normális menetrend, ugye? De mégis, hogyha beleképzeled magad egy ilyen szituációba, akkor gondolj bele, hogy milyen érzések lennének benned. Mindjárt itt a nagy nap, szeretnénk ünnepelni, szeretném azt, ha sokan lennének, hogy sokan osztozzanak az örömömbe, és azokat, akiket meghívtam, azok közül senki nem lesz itt, mert mindenkinek van valami fontosabb dolga, vagy egyszerűen csak nem érdekli az egész. Hogy éreznéd magad? A másik kérdés, hogy miután ezek az érzések, valószínűleg nem pozitív érzések, úgy végigmennek rajtad, mit csinálnál? Lefújnád az egészet, és azt mondod, hogy akkor nincs házasságkötés, akkor nincs mennyegző, nincs lakodalom, nincs sem, mert nem jönnek a vendégek, akkor nincs értelme. Vagy pedig azt mondod, hogy nem érdekel, akkor ketten leszünk, akkor is megtartjuk. Mit csinálnál? Hogy reagálnál erre az egészre? Még egy kérdés, hogy mit gondolnál azokról az emberekről, akik nemet mondanak? Azokról a barátokról, rokonokról, családtagokról, akik egyszerűen nem akarnak eljönni. És lehet, hogy megfogalmazódik benned néhány jelző, hogy milyenek ezek az emberek. Nos, ezeket az érzéseket, meg ezeket a kérdésekre a válaszokat ne felejtsük el, mert amiről ma beszélni fogok, ezek valóságos dolgok lesznek, és szeretnék egy olyan példázatot felolvasni, ami tulajdonképpen erről szól, de mielőtt ezt a példázatot elolvasom, vagy megosztom veletek, szeretném a szereplőket beazonosítani, hogy amikor hallgatjuk ezt a példázatot, akkor tudjuk azt, hogy ki kicsoda ebben az egész rendszerben. Egyrészt van egy király a példázatban, a mennyek országának a királya, aki maga Isten, a mindenható Isten. Van egy másik szereplője a történetnek, a példázatnak. Ő a szolga vagy a szolgák, akiket a király elküld, hogy hívják meg az embereket. Van egy szereplője ennek a történetnek, akit úgy hívnak, hogy a fiú, aki házasságra készül, vagy ő a fiú, aki maga Jézus Krisztus. És aztán vannak a meghívottak, és két hullámba megy a meghívás, majd az első meghívottak, ahogy olvasom majd a történetet, az első hullámban a meghívás az egy konkrét népnek, egy nemzetnek szól, ez pedig a zsidó nép és a zsidó nemzet. A második történet, vagy második részében a történetnek egy második meghívás, amikor elindul, ez pedig már mindenkinek szól, vagyis minden létező embernek, aki él a Földön. Vagyis neked is szól, meg nekem is szól. Máté evangéliumának a 22. részében van leírva ez a példázat, amit Jézus mond el, és az első verstől így hangzik ez a példázat. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel, elmentek egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták a szolgáit, bántalmazták, megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, és elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Ekkor ezt mondta szolgáinak. A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak méltók rá. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt. És megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöttél ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Na ugye, amit próbáltunk elképzelni akár a saját életünkkel kapcsolatban, azt Jézus megfogalmazza egy példázatban, és az a példázat arról szól, hogy egyrészt az egy profétikus példázat, hogy ez egyrészt megtörtént, másrészt folyamatosan történni fog majd a jövőben is. Az első meghívás tehát elhangzik, és a király várja, hogy jöjjenek a vendégek. És ezt követően ugye jön az elutasítás, hogy nem megyünk, nem érdekel, nem foglalkozunk vele, fontosabb dolgom is van. Tehát jönnek a visszautasítások, és ebből a helyzetben a király, hát hogy is mondjam, borzasztóan csalódott, vagy frusztrált, hogy most hogy van az, hogy én elkészítek mindent, ingyen adok mindent, én megtisztellek téged azzal, hogy meghívlak, és te meg nem reagálsz erre. Nem tisztelsz meg engem azzal, hogy eljere. Tehát a király nagyon csalódott és nagyon frusztrált. Emlékeztek rá, hogy ki a király? Valaki kimeri mondani hangosan? Hogy Isten a király. Tehát, hogy az Isten tud csalódott lenni, az Isten tud frusztrált lenni, az Isten tud mérges lenni, az Isten tud haragudni. Az Istennél lehet az, hogy elegem van belőletek? Ebben a példázatban, amit Jézus elmond, ebben tulajdonképpen ez van kifejezve, hogy az Isten ezeket a negatív érzéseket, ezeket a furcsa negatív érzéseket megéli a meghívottakkal kapcsolatban. Tulajdonképpen ugyanazt élte meg, vagy az Isten ebben a példázatban, mint amit te átélnél, hogyha egy ilyen szituációba kerülnél. Nos, nézzük a beteljesedését. Tehát azt mondtam, hogy az első meghívás az alapvetően a zsidó népnek és a zsidó nemzetnek szólt. Hogy a király meghívja őket egy nagy-nagy vendégségre, hogy találkozzanak a Teremtő Istennel. És az Ószövetségben nagyon sokszor olvasunk arról, hogy azokat a szolgákat, akiket az Isten elküldött a népéhez, különböző korokban, különböző időkben és különböző üzenetekkel, ezeket a prófétákat sokszor nem hallgatták meg, nem foglalkoztak velük, hülyének nézték, van akiket megverték, elzavarták, van akiket meg megöltek. Nagyon sok ilyen próféta volt. Tehát a meghívó kiment, az emberek vitték a meghívót, a nagy királynak, a menny királyának a meghívóját, és amikor az emberek hallották a meghívást, akkor azt mondták, hogy hagyjál békén, nem érdekel. Sőt, a szolgákat megölték. Aztán az új szövetségben tulajdonképpen folytatódik ez a negatív sorozat, tehát a meghívó az továbbra is él, és aktuális a meghívó, de gondoljatok csak bele, hogy az új szövetség azzal kezdődik, hogy van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Keresztelő János, vagy Bemerítő János. Tudja valaki, hogy ez a drága ember hogy végezte, hogy halt meg? Ki az, aki tudja, emelje fel a kezét? Ugye, tehát, hogy körülbelül 3 másodperc alatt elválasztották a fejét a nyakától. Tehát lefejezték. Pedig ő egy meghívót küldött, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek az országa. Gyertek és találkozzatok a Teremtő Istennel. És ez lett a vége. És aztán ott voltak a szolgák, akik újabb és újabb hullámokban mentek. Jézus elhívta a tanítványokat, és aztán apostolokként kiküldi őket. És ha belegondoltok az apostoloknak az életébe, akkor azt kell látnunk, hogy az apostolok közül egyetlen egy volt az, aki természetes halállal halt meg. Ő volt a János, a legszerencsésebb, ugye? Leghosszabb életet élt, és ő volt az, aki természetes halállal halt meg. A többiek valahogy mindig úgy alakult, hogy valahogy belefutottak egy olyan szituációba, amikor megölték őket, kivégezték őket. Amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, hogy a meghívó kész, az üzenet az megvan, gyertek és várlak benneteket, és ez egy fantasztikus meghívás, akkor nem véletlenül mondja azt, hogy az első meghívás, amikor elindul, akkor a reakció erre hát nagyon-nagyon negatív. És amikor a negatív reakció megvan, persze ez a királyt, hát hogy is mondjam, fölbőszíti, vagy mérgessé teszi. Lukács evangélista ugyanúgy leírja ezt a példázatot, amit Jézus elmond, és ebben a példázatban nem csak azt teszi bele, hogy a szolgák elmennek, és hívják az embereket, és hát mindenféle atrocitások történnek a szolgákkal, hanem azt is beleírja, hogy legutoljára, amikor látja a király, hogy ez nem fog működni, tehát hogy vagy nem jönnek, vagy megölik őket, tehát hogy nincs esély, akkor utoljára, mint egy utolsó lehetőségként az ünnepeltet, a fiát, akinek a mennyegzőjére készülnek, őt küldi el, mert hát őrá biztos hallgatnak. Tehát ugye ő a legtekintélyesebb valaki, őrá biztos hallgatnak, és a fiú elmegy, és szól itt is, ott is, amott is, hogy gyertek, és a nagy királya, mennyeknek a királya meghívása, aktuális, élő, és téged is vár. És ennek az eredménye az lesz, itt Lukács evangélium azt mondja, hogy úgy döntenek ezek az emberek, akik hallják, hogy öljük meg őt, és miénk lesz az öröksége. Kidobták a szőlőből, és megölték. Tehát a királynak a fiát is ugyanazok a negatív dolgok érik, hogy meggyilkolják végül, mert nem érdekli az embereket ez a meghívás. Ugye ki a királynak a fia? Maga Jézus Krisztus. És ugye ismerjük a Bibliát, tudjuk az Új Szövetségnek a leírásából, hogy volt egy olyan nap, amikor ez a fiú, a nagy királynak a fia, ott van az akkori bíróság előtt, és az akkori bíróságnak a vezetője, akit Pilátusnak hívnak, ő képviselte a hatalmat, a tekintét, ő azt mondta, hogy ez az ember teljesen áltatlan. Legjobb lenne, hogyha hazamenne és élné az életét tovább, tehát minden rendben van vele. És ugye emlékeztek rá, hogy ott van egy nagy tömeg, akik összegyűlnek és figyelik az eseményeket, és amikor Pilátus azt mondja, hogy minden rendben van vele, küldjük haza, mert ő nem bűnös, akkor elkezd üvöltözni a tömeg, és egyre mérgesebben és egyre hangosabban mondják, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg. De miért? Miért van ekkora utálat, gyűlölet, harag a meghívóval szemben? Miért nem akarják az emberek elfogadni a meghívást? Mindez tehát bekövetkezett, és Jézus kereszthalált halt, de ennek nagyon-nagyon komoly következményei lesznek a későbbiekben. És ahogy mondtam nektek, ez a példázat, ez egy ilyen profétikus példázat, egyrészt vannak dolgok, amik beteljesedtek már, és vannak dolgok, amik ezután fognak beteljesedni ebből a példázatból. És nézzük meg, hogy mi az, ami beteljesedett. A Máté 22:7-ben az van tehát, hogy a király haragra gerjedt, mikor látta, hogy a meghívottak nem jönnek, sőt, megölik a szolgát, és a fiát is megölik. Tehát a király nagy haragra gerjedt, elküldte a seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat városukkal, és felégette őket. Tehát a királynak a reakciója azért nem semmi, ugye? Jézus egy proféciájában, amikor Jeruzsálembe ment, ezt mondja, hogy jönnek majd rád napok, amikor az ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted föl a meglátogatásodnak az idejét. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy nem vetted észre, hogy meghívtak téged egy nagy lakomára, egy nagy egy királyi mennyegzőre, amire te nem voltál hajlandó eljönni, és ennek ez a következménye. Nos, tehát a király az eléggé határozottan reagál erre az egészre. És ennek a történelmi beteljesedése akkor történt meg, amikor tehát Jézus már keresztre feszítették, meghalt, aztán föl is támadt, az apostolok már elmentek, és hirdették az evangéliumot különböző helyeken, némelyeket már megöltek belőlük, mások még talán üzemben voltak, és végezték a munkájukat. És Krisztus után, 70-ben, a római seregek Titusnak a vezetésével megérkeznek Jeruzsálem köré, egy óriási hadisáncot állítanak föl, és elkezdik ostromolni a várost. Hosszú időn keresztül ostromolják a várost, ahol egyébként rengeteg ember volt, mert pont a zsidó ünnepnek a kellős közepén kezdődött el az egész. Rengeteg ember beszorul a városba, és a rómaiak ostromolják, aztán beveszik a várost, halomra ölik az embereket. Rengeteg ember meg, a százezres méretű a halottaknak a száma. A rómaiak lepusztítanak, leamortizálnak mindent, és a legdicsőségesebb részt a templomot, ami az Istennek a lakóhelye, ami egy csoda volt, az akkori világnak a csodája volt, azt is szétrombolják, fölégetik, az aranyat kiveszik, az értékeket kiveszik belőle, és elhurcolnak mindent. Miért történt ez? Miért engedi meg Isten azt, hogy egy idegen pogány sereg a szent helyre bevonuljon, a szent várost elfoglalja, a szent templomot tönkretegye, hogy a szent dolgokat ellopja, és a szent embereket meg megölje? Miért engedi meg az Isten az ilyeneket? Ha visszamegyünk, és látjuk ezeket a proféciai dolgokat, hogy a nagy király elküldi a meghívót. Gyertek, és kész van minden, gyertek, ünnepeljetek velem. És erre a negatív reakcióra a királynak ez a válasz, hogy oké, hát nem kötelező, de ennek következményei vannak. És ezek a következmények megtörténnek. Ha valakit érdekelnek ezek a következmények, Josephus Flavius, egy akkori történetíró, rengeteg dolgot megörökített. Ha szereted a kemény dolgokat, meg a, hát hogy is mondjam, ilyen történelmileg 18 év fölötti kategóriát, amiben rengeteg vér folyik, akkor olvasd el Josephus Flaviusnak a leírását, akár a jeruzsálemi csatáról, meg az akkori dolgokról, hogy történtek meg. Szörnyű volt. Egyszerűen csak szörnyű volt. Vagyis azt kell mondani, hogy a király, ahogy gondolkodik, amit Jézus kifejez ebben a példázatban, hogy elküldi a meghívót, kész van minden, gyertek, és ha nem jönnek, akkor erre a király reagál valamit. És azt mondhatjuk, és ez a számunkra is egy üzenet, hogy a kegyelem, hogy bármikor jöhetsz, és az Istennel találkozhatsz, leülhetsz az Istennek az asztalához, ehetsz a jó kajákból, ez a megtiszteltetés, ez téged érhet, jöhetsz, és egyszerűen csak legyél ott. Ez a lehetőség, ez tólig működik. Isten meghirdeti, és valameddig várja a reakciót, hogy be lehet jönni az ajtón, és le lehet ülni az asztalhoz. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a kegyelem csak azoknak tart örökké, akik kinyitják ezt az ajtót, és bemennek, és leülnek az asztalhoz. A kegyelem másoknak, akik nem nyitják ki az ajtót, és nem ülnek le az asztalhoz, azoknak egyszer véget ér, és akik kívül maradnak, miután az ajtó becsukódik, azoknál következik egy olyan időszak, ami valószínű, hogy a nem szeretem kategória, vagy köszönöm szépen, nem kérek belőle kategória lesz. Tehát egy nagyon szörnyű és nagyon fájdalmas időszak, amiről a Biblia egyszerűen csak úgy beszél, hogy az Istennek az ítélete, vagy a pokol, vagy egyszerűen az Istentől elválasztott kategória. Szóval, ahogy Jézus elmondja ezt a példázatot, minden példázat tulajdonképpen egy kitalált történet, hogy valamire utal. De mégis ez a kitalált történet mennyire valóságos, és mennyire bemutatja azt, hogy az Isten hogy gondolkodik, hogy az emberek hogy reagálnak erre, és mi lesz a következménye, és látjuk, mivel ezeknek utána vagyunk már, hogy ezek beteljesedtek. Hogy a királynak a haragja, az meg tudott nyilvánulni. Bizonyára sokan voltatok már Jeruzsálemben, jó hely, sokan szeretnek oda menni, pihenni, nézni a történelmi ezt is, azt is, amazt is, mindent, meg úgy spirituálisan föltöltődni, meg minden szépet és jót mondanak az emberek Jeruzsálemmel kapcsolatban. Van, aki ott ér meg, mert annyira átérzi ennek a helynek a különleges atmoszféráját. Szóval sokan mennek Jeruzsálembe ma is. De képzeld el, hogyha te Krisztus után 70-ben egy zsidó ünnepen ott lettél volna Jeruzsálembe, és körbe fogják a várost a római légiók, és elkezdődik az ostrom, akkor valószínűleg azt mondod, hogy hát Jeruzsálem a legrosszabb hely a világon. Mindenütt szeretnék lenni, csak itt nem. A Jeruzsálemben biztos nem. Mert egy szörnyű időszak következett az életükbe, és tulajdonképpen ennek a szörnyű időszaknak az előzménye az volt, hogy ők és az elődeik ezt a meghívást, ezt visszautasították, és azt mondták, hogy bennünket ez nem érdekel. Az Isten mondhat, amit akar, nekünk vannak vállalkozásaink, nekünk van életünk, nekünk vannak céljaink, nekünk vannak dolgaink, bennünket ez nem igazán érdekel. És ennek a következménye lett ez az egész. Most, de van egy második meghívás, és a példázat azt mondja, hogy a nagy király nem úgy dönt, hogy lefújja az egészet, és akkor vége, hanem mivel kész van minden, meg van terítve az asztal, minden a rendelkezésre áll, azt mondja ezeknek a szolgáknak, akik a rendelkezésre állnak, hogy menjetek újra, hívjátok meg az embereket, és most már a meghívottak között lehet mindenki. Mindenki. Bárkivel találkozol, mondd neki, hogy a király meghívott téged is. Azt mondja a példázatban Jézus, hogy meghívja a jókat, a jó szituáltakat, a normális embereket, vagy nem tudom, tehát olyanokat, akik úgy nagyon adnak magukra, és úgy nagyon tudják, hogy kell élni az életet. Szóval a jókat is meghívja, meg a gonoszokat is, akik lecsúsztak, tönkrementek, börtöntörtelékek, vagy pont most esett szét a házassága, pont most került mély adósságcsapdába. Mindenféle embert hív a király. A szolgáknak ez a fontos üzenet, hogy menjél, és akivel csak találkozol, mindegy, hogy hol, hogy a kocsmába találod meg, a börtönbe találod meg, a palotában találod meg, mindegy, de adná neki a meghívásomat, hogy a meghívó az neked is aktuális, és téged hívlak, hogy gyere és vegyél részt ezen a nagy királyi mennyegzőn. Szóval a meghívás az mindenkinek szól. És tulajdonképpen a mai időnk, amiben mi is élünk, már hosszú ideje, ez a meghívás kiosztásának, a második meghívás kiosztásának a korszaka. Úgy is nevezhetjük ezt, hogy a kegyelemnek a korszaka. Tehát mindenkinek szól a meghívás. Bárki, aki hallja vagy fölfogja ezt az egészet, reagálhat rá. És azt is látjuk és tapasztaljuk, hogy erre a meghívásra, a második meghívásra nagyon sokan reagálnak. Gondolj csak bele, ha te megtért újjászületett ember vagy, akkor már te is reagáltál erre a meghívásra. Jézus prófétai példázatában a második meghívásnak a nyertese vagy, ha megtértél már. Hogy a kegyelmet elfogadtad, és azt mondtad, hogy én szeretnék ott ülni a király asztalánál, és nekem ez megtiszteltetés, milyen jó, hogy ott lehetek. És a meghívás ma is aktuális. Ez a prédikáció nem más, mint egy meghívás. Akik követnek bennünket, nektek is szól, hogy ez egy meghívás. Neked is, mindenkinek. Hogy a nagy király, a mennynek a királya hív téged is, hogy vegyél részt ezen a különleges eseményen, és foglalj helyet az asztalnál. Nem tudom, hogy mekkora ez az asztal. 2000 éve megy ez a meghívás. Jézus Krisztusnak a feltámadása óta megy a kegyelemnek az örömhíre, hogy Jézus feltámadt, hogy meg lehet térni, hogy újjá lehet születni, hogy be lehet lépni az új szövetségbe, és ezzel tulajdonképpen a király asztalánál tudsz majd elfogyasztani finom ételeket. 2000 éve megy a meghívás. Képzeljétek el azt az asztalt, ahol 2000 éve gyűlnek az emberek. Képzeljétek el azt a királyi termet és azt a pompát, ami 2000 éve már kész van, hogy az emberek jöjjenek, és újra vannak emberek, akik vagy tegnap léptek be, vagy ma léptek be, vagy délután, vagy holnap, jönnek és helyet foglalnak az asztalnál. Folyamatosan gyűlnek az emberek. Én nem tudom, hány üres hely van még. Valószínűleg te sem tudod. Nem tudjuk, hogy hány üres hely van, és nem tudjuk azt, hogy mikor lesz egy pont, amikor a nagy király becsukja az ajtót, és azt mondja, hogy üdvözöllek benneteket. Ti belül vagytok, van, aki meg kívül maradt. De hogy lesz egy ilyen, amikor betelik az asztal, az utolsó helyet is elfoglalja valaki, akár egy nagyon jó ember, akár egy gonosz ember, de mégis elfogadja ezt a meghívást, és leül az asztalhoz. Belegondolhatunk abba, hogy miért nem fogadják el sokkal többen ezt a meghívást. Miért nem járnak többen templomba, vagy nem tudom, egyszerűsítsük a kérdést. Miért nem kell a kőszikla gyülekezetben naponta 10 istentiszteletet tartani, hogy olyan sokan lennénk, hogy egyszerűen nem férünk el. Miért? Mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy engem ez nem érdekel. Tehát a meghívó az megvan, a nevére van kitöltve, de mégis azt mondja, nekem ennél fontosabb dolgaim is vannak. Ha valaki még nincs ott ennél az asztalnál, ha valaki még nem tért meg, nem adta át az életét a nagy királynak, akkor ez azt jelenti, hogy az ajtón kívül van. Hogy ennek a meghívásnak még nem a része. Régen, amikor építették a nagy templomokat, nagyon nagy tornyokat építettek a templomokra, jó magasakat, több 10 méter magas tornyokat, és minden templomnak a legmagasabb részében, a torony tetején, ott volt egy vagy több harang. És ezeket a harangokat azért építették oda, hogy amikor húzzák a harangot, akkor a város népe vagy a falu népe azt hallja, hogy szól a harang, és ha nem félre van verve a harang, mert az veszélyt jelentett, hanem normálisan szépen zúg a harang, azt tudjátok, mit jelentett? Hogy a nagy király a meghívót elküldte, és gyere az istentiszteletre. A harang zúgása tulajdonképpen hívták az embereket az istentiszteletre. És volt, aki jött, volt, aki otthon maradt, volt, aki kiment a földjére dolgozni, meg csinált, amit akart, de volt, aki elfogadta a meghívást, és volt, aki nem fogadta el a meghívást. Persze ma is szólnak a harangok, és ez is hív bennünket, ez is egy meghívó, hogy a nagy királynak ott van még néhány üres hely az asztalánál, és lehet odaülni. De Dávid azt mondta, hogy a mi templomunkon nem lesz majd torony, meg nem lesz harang, úgyhogy mi másképp hívjuk az embereket, és nem is a harang a lényeg. Lehet e-mailen hívni az embereket, lehet a YouTube-on hívni az embereket, lehet a Facebookon hívni az embereket, lehet beszélgetésben hívni az embereket, lehet, mit tudom én, mivel hívni az embereket, nagyon sok eszköz van erre. De ne felejtsd el, hogyha te megtért ember vagy, és az Istennek a szolgálatába álltál, akkor te is az Isten szolgájaként egy ilyen meghívó vagy meghívó átadó vagy. Hogy gyertek, mert a nagy királynál van még néhány hely az asztalnál. És itt érdemes részt venni. Nos, tehát vannak, akik jönnek, és vannak, akik nem jönnek. De akik jönnek, vagy akik helyet foglaltak már a király asztalánál, azok tudnak valamit, vagy átéltek valamit, amit mások nem tudnak, és még nem is élték át. És ez pedig nem más, mint az, hogy az élet dolgainál van valami sokkal fontosabb, hogy térjél meg. Gondolj bele, tehát kezdtük a házasságkötéssel. Fontos a házasságkötés egy embernek az életében? Ugye, hát persze, hát nem mondhatjuk, hogy nem. Sok idő, sok pénz, sok energia, minden, de nagyon fontos, ugye? De ennél van egy fontosabb dolog is, hogy térje meg. Fontos a családalapítás? Persze, nagyon fontos. Sok idő, sok pénz, sok energia, nem tudom, sok imádság, ugye? Tehát, hogy sokat kell beletenni, de ennél van egy fontosabb is, hogy térje meg. Fontos az, hogy jó iskolába járjál, vagy jó munkád legyen? Persze, nagyon fontos. De ennél van egy sokkal fontosabb is, hogy térjél meg. Fontos az, hogy jó karriert fussál be, jó munkád legyen, elég pénzt keressél, normális életed legyen. Hogyha erre a kérdésre válaszunk, az persze, hogy fontos. Hát nagyon sok energiát beleteszünk ebbe. De ennél van egy sokkal fontosabb, hogy térjél meg, és vegyél részt a királynak a menyegzőjén. És így sorolhatnánk. Fontos, hogy a házat építsünk magunknak, ahol lakjunk. Persze, nagyon fontos. Nagyon sok pénz, energia, meg minden rámegy. De ennél fontosabb, hogy térjél meg. És akkor sorolhatsz bármit, ami neked most leköti az életedet. Amire sok időt, sok figyelmet, sok imádságot, sok pénzt, nem tudom, bármit beleteszel, ez neked most nagyon fontos, és ez rendben is van. De ennél van egy fontosabb dolog, hogy térjél meg, és foglalj helyet a király asztalánál. És ezt azért hangsúlyozom, mert maga Jézus Krisztus azt mondja, hogy van egy alapszabály, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden más utána ilyen áldásként megadatik neked, működni fog majd. Vagyis mindazt, amit elsoroltam, meg amit nem, amit te még hozzáteszel, hogy mi fontos az embernek az életében, ezt, hogyha megcseréled, és nem ezt teszed az első helyre, hanem a megtérést teszed az első helyre, és azt mondod, hogy nekem a legfontosabb, hogy a király asztalánál ott üljek, és persze közben meg kell házasodni, persze házat kell építeni, persze karriert kell építeni, persze sok mindennel kell foglalkozni az életbe. Ezek mind-mind áldottak lesznek, és meg lesz szentelve az Isten által a munkád és az életed. Ha viszont nem vagy megtérve, nem az Isten dolgai a legfontosabbak, hanem beleteszel mindenféle mást, akkor valami nagy veszteség fog ott érni. Szóval a kérdés az az, hogy mit szeretnénk a király asztalánál ülni, és elfogyasztani mindazt, vagy átélni mindazt, amit a király felszolgál nekünk. És aki erre azt mondja, hogy igen, én szeretnék, az jól gondolkodik. Aki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, az valami nagyon-nagyon fontosat veszít el. És a meghívás tehát ma is szól, neked is, mindenkinek, hogy a király még nyitva tartja az ajtót, a meghívó még aktuális, és ha te ma úgy döntesz, hogy megtérsz, elfogadod ezt a meghívót, akkor még ma helyet foglalhatsz a király asztalánál. Igen ám, de van egy probléma, legalábbis egy embernek van itt egy problémája. Jézus ebben a példázatban azt mondja, hogy megtelt a terem, tehát jöttek mindenhonnan, északról, délről, keletről és nyugatról, sárgák, fehérek, feketék, minden kicsik, nagyok, gazdagok és szegények, jók és gonoszok, szóval mindenki jött, sokan elfogadják a meghívást, és amikor tele van a terem, akkor megjelenik a király, és szétnéz. Ugye házigazdaként mit szoktunk csinálni, amikor egy ilyen nagy fogadás van, vagy akár egy ilyen menyegzői lakoma, vagy lakodalmas vacsora, vagy akárminek is nevezhetjük. Nagyon sokszor körbejárjuk az asztalokat, és megkérdezzük, hogy jó vagy, finom a kaja, ugye örülök, hogy itt vagy, és akkor köszöntjük az embereket, szóval ezt megcsinálja. És a nagy király is ezt csinálja, körbe megy, és köszönti az embereket. Milyen jó, hogy te is itt vagy. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Remélem finom minden. Remélem jól érzed magad. Végigmegy a nagy király, és üdvözli az embereket. És ahogy végigmegy a nagy király, egyszer csak azt látja, hogy ott van valaki, akinek nem kéne ott lenni. És azt mondja Jézus a példázatban, hogy ez abból derült ki, hogy neki nem volt menyegzői ruhája. Akkor itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mi ez a menyegzői ruha. A korabeli ilyen típusú rendezvényeknél, főleg ahol gazdag emberek képviselték a házigazdát, tehát hogy gazdag emberek hívták meg az embereket, az akkori kor szokásaiban benne volt az, hogy akik elfogadták a meghívást, azok, amikor megérkeztek, azok kaptak egy új felső ruhát. És ezt a felső ruhát a régi ruháját lecserélhette erre az ünnepi ruhára. Ez mai szokás egyébként, csak nem ruhát adunk, mondjuk egy ilyen házasságkötési vacsoránál, egy ilyen lakodalmas vacsoránál, nagyon sokszor ott vagyok, mert össze kell adni az ifjú párt, én nem tudom, több száz ilyen helyen voltam már. Mikor leülök az asztalhoz, általában szokott ott lenni valami ajándék, ugye? Ez a mi kultúránknak is a része ez. Valami kis apróság, vagy valami értékesebb dolog, nem tudom, valami kedvesség, egy kis ajándék, amivel kifejezi a vendéglátó, meg az ifjú pár, hogy de jó, hogy itt vagy. Akkor ez úgy történt, hogy kapott egy ilyen felső ruhát, amit fölvehetett magára, a régit, vagy a koszosat, vagy nem tudom, amit addig használt, azt ledobta magáról, fölvette ezt az ajándékba kapott ruhát, és ezzel megtisztelte a meghívót azzal, hogy ebbe az új ruhába fogyasztja el ezt a vacsorát. Igen ám, de itt Jézus azt mondja, hogy amikor a király körbe megy, akkor valaki bejött az ajtón, de nem fogadta el ezt a ruhát, nem kellett neki. És ez probléma volt, és a király szóvá teszi, hogy miért nincs menyegzői ruhád. Ez a menyegzői ruha akkor egy fizikai eszköz volt, tehát amit föl lehetett venni. Ez a menyegzői ruha ma azt jelenti, hogy ha te megtértél, akkor a régi életedet, a régi ruhádat az Isten leveszi rólad, és egy újat ad neked. A bűnös természetedet leveszi rólad, és egy tiszta természetet ad. Egy szent és új életet ad neked. Bizonyos értelemben egy ilyen ruhacseréről van szó, hogy kicserélődik valami, és az új már kifejezi azt, hogy én most már a királyhoz tartozom. Én elfogadtam a királynak a meghívását, és elfogadom a királynak az ajándékát. Ez a menyegzői ruha tehát, az azt jelenti, hogy igent mondtam, és elfogadom. És magamra öltöm azt, amit a király ad nekem. És amit eddig hordtam, azt simán félreteszem, mert az jobb, amit kaptam. A menyegzői ruha tehát azokon van, akik megtértek. Akik újjászülettek, akik elfogadták a királynak a meghívását, és elfogadták ezt a ruhát. Mit gondoltok, lehet az, hogy napjainkban, 21. században, vagy a kőszikla gyülekezet életében valaki ott ül a király asztalánál, de nincs menyegzői ruhája? Előfordulhat ilyen? Ugye sokan bólogattok, hogy igen, miért ne fordulhatna elő? Akkor előfordult, akkor ma is előfordulhat, ugye? Tehát a világ azért ennyit nem változik, hogy akkor ez így volt, de ma sokkal jobbak vagyunk. Ma is előfordulhat. És ki az, aki egy ilyen kategóriába belekeveredhet, hogy ott van már, elfogadja a meghívást, de nincs menyegzői ruhája. Leül az asztalhoz, és a király nem azt mondja, hogy örülök, hogy itt vagy, hanem hogy nézel ki. Hogy jöttél be? Azért elég kellemetlen, nem? És képzeld el magad, meghívnak valami előkelő puccos helyre, leülsz akármelyik helyre, és akkor egyszer csak jön a rendezvénynek az egyik szervezője, és azt mondja, hogy te ki vagy? És miért vagy itt? Akkor így szóval álljál fel, és menjél ki. Ez nem egy kellemes szituáció, ugye? És akkor mindenki csak néz, hogy te fölállsz, és akkor úgy valakit kizavartak, valakit kirúgtak. Jézus azt mondja, hogy ez lehetséges. Kik azok tehát, akik ott ülnek, vagy ott vannak már, de nincs menyegzői ruhájuk? Vannak olyan emberek, akik ott vannak a templomokban, a gyülekezetekben, az istentiszteleti helyeken, van bibliájuk, van egyfajta megértésük az Istennel kapcsolatban, de ők úgy gondolják, hogy én vagyok azért olyan jó, mint te. Mivel ott vannak az Isten népe között, szétnéznek, és azt mondják, hogy hát itt vannak a keresztények, tehát én vagyok olyan, mint te. Hát én élek olyan életet, mint te, hát nincs ebben különbség. Te itt magyarázol erről az új ruhádról, de hát nekem is van olyan ruhám, tehát hogy ez nem probléma. Tehát valaki úgy gondolkodik, hogy a másik emberhez hasonlítja magát, és azt mondja, hogy egy másik ember, adott esetben egy keresztény ember, nincs magasabb szinten, mint én, ezért nekem nem kell megtérni meg. Tehát, hogy én oké, én jól vagyok. Nekem itt helyen van. Hiszen én járok gyülekezetbe, még adakozok is, felhívást, plusz ajándékot adok a templomépítésre, meg nem tudom, mit csinálok. Tehát, hogy én jó ember vagyok, és ugyanazokat megteszem, mint a többiek, ne akarjatok nekem egy ruhát cserélni rajtam. Jó vagyok én így, ahogy vagyok. És amikor ezek az emberek így gondolkodnak, nem az Istenhez mérik magukat, hogy az Istenhez képest én mennyire bűnös és mennyire szerencsétlen ember vagyok, vagy mennyire nagy a különbség az Isten és közöttem, mert akkor meg akar térni az ember. Hanem azt nézi, hogy nála, én jobb vagyok. Akkor nekem nem kell megtérni. Hát térjen meg az, aki bűnös. És ezek az emberek ott vannak, de nincs menyegzői ruhájuk, és mielőtt elkezdődik a program, valaki szól, hogy menjél ki. Ezért ma, amikor a meghívásról beszélünk, akkor hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Ha te nagyon jó embernek tartod magad, de még nem vagy megtérve, akkor van még egy esélyed. Térj meg. Fogadd el a menyegzői ruhát, mert szükséged van rá. Mert az Istenhez kell mérni magad, és nem a másik emberhez. Még akkor is, ha igazad van, hogy bizonyos keresztény emberhez képest te magasabb erkölcsi szinten vagy. Na és akkor mi van? Az Istenhez képest nem vagy magasabb szinten. És az Isten magához akar emelni. Vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen ugyanúgy jönnek a gyülekezetbe, ott vannak az egyháznak az életében, hallják a meghívást, és azt mondják, hogy ez egy jó dolog, én szívesen részt veszek ebbe az egészbe. De amikor arról van szó, hogy ruhát kell cserélni, meg kell térni, akkor azt mondjuk, köszönjük szépen, nem. Tehát ő csak az áldásban akar részesülni. Jó keresztények között lenni, mert ezek sokkal normálisabb emberek. Jó itt lenni, mert ezek segítenek egymásnak, meg akár adott esetben segítenek nekem. Jó itt lenni, mert jó alapelveket hallok, és ezeket a jó alapelveket, ha berakom az életembe, akkor normálisabb lesz az életem. Ha beteszem a vállalkozásomba, akkor több pénzt tudok keresni. Ha a bibliai alapelvek szerint élem az életemet, persze kiszemezget, vagy mi tetszik nekem, akkor ezzel sikeresebb tudok lenni, és a karrierem sokkal eredményesebb lesz. És elkezd működni ez egyébként sokáig az embereknek az életében, hogy kiszedegeti azt, ami szimpatikus, és azt mondja, hogy ez tök jó, ez működik, ezért én ezeket használom, tehát én az egyháznak, az eklézsiának én a része vagyok, tehát a meghívásra én válaszoltam, én itt vagyok, sőt, még alkalmazom is a Bibliának az üzeneteit, hát akkor mi baj lehet? De ha valaki így gondolkodik, hogy bizonyos dolgokat alkalmazol, bizonyos dolgokat magadra nézve elfogadhatónak tartasz, de a megtérést elutasítod, ennek a következménye az, hogy mielőtt elkezdődik ez a fantasztikus, különleges nagy parti, oda fognak menni hozzád, és azt mondják, hogy szia, menjél ki. Ez nem neked szól. Csak azok lehetnek ott, akiknek mennyegzői ruhájuk van, vagyis azok, akik újjászülettek. És hadd mondjak még egy kategóriát, nem sorolom mindet, de mindegy, hogy ki honnan jön és milyen a háttér, de hogyha nincs mennyegzői ruhád, akkor ki fognak küldeni. Még ez a kategória valami olyan kategória lehet, amikor valaki azt mondja, hogy én nem fogadhatom el a királynak a meghívását, hiszen én olyan mocskos bűnös vagyok, hogy én nem vagyok méltó. És vannak emberek, akik komoly önértékelési zavarokkal küzdenek, vannak emberek, akik tényleg aljasnak és mocskosnak tartják saját magukat, mert olyan dolgokat tettek az életükben, és nem hiszik el, hogy a király az meg tudja bocsájtani a bűnöket, hogy új ruhát tud adni, és hogy a régi elmúlik, és valami új jön létre. Ezt nem tudja fölfogni, vagy nem tudja elhinni, és lehet, hogy ott van úgy óvatosan a periférián, az egyháznak a perifériáján, a gyülekezetnek a perifériáján, még olvassa is a Bibliát, és mindig könyörög, Uram, csak bocsáss meg a bűnömet, de soha nem hiszi, hogy az Isten meg tudja bocsájtani a bűnét. És amikor arról van szó, hogy tényleg add át az életedet, és az Isten a legmagasabb kategóriába fog emelni téged, hiszen jókat és gonoszokat meghív oda, akkor azt mondja, hogy hát én olyan mocskos bűnös vagyok, hogy engem Isten nem tud mit kezdeni. És nem hiszi azt el, hogy az Isten nagyobb, mint az ő bűnei. Bizonyára találkoztatok már ilyen emberrel. Lehet, hogy valaki, aki itt van, vagy aki hallgat bennünket, vagy néz bennünket, küzd is ilyen problémákkal. A meghívás szól a jóknak és a gonoszoknak. A jó szituáltaknak, meg a lecsúszottaknak. A nagyon, nagyon erkölcsös életű embereknek, meg a nagyon mocskos életű embereknek. Mindenkinek. Mindenkinek szól a meghívás, és akik elfogadják, és megtérnek, azt a mennyegzői ruhát magukra veszik, azok mind-mind átélik azt, hogy a király asztalánál boldogan ott lehetnek, és egyenrangúak a többiekkel. Mert a megtérés az nem másról szól, mint hogy valami elmúlik, a régi az meg lesz bocsájtva, el lesz fedezve, és valami új jön létre, ami teljesen új, teljesen fantasztikus, és elképzelhetetlen addig, amíg valaki ezt nem éli át. Ez a példázat egy kicsit olyan keményen kezdődik, hogy a király keményen reagál azokra, akik nem akarnak részt venni a mennyegzőn. De a példázat alapvetően arról szól, hogy a király nem adja föl. Ugye, tehát elküldi az első meghívást, ez kudarcba fullad, azt mondja, hogy akkor még egy meghívás. És a második meghívás az elkezd működni. Valamilyen százalékos arányban, ezt Isten tudja, hogy milyen százalékos arányban, de elkezd működni. Az Isten nem adja föl. És gondolj csak a saját életedre, hogy az Isten a te életedbe se adja föl. Hogy hív téged egyszer, aztán hív másodszor is, ha nem jöttél, meg harmadszor is mondja, és még mindig van kifogásod, még mindig van jobb ötleted, és akkor még mindig szól az Isten, meg mindig szól az Isten. Az Isten újra és újra hívja az embereket, és azt akarja, hogy minél többen ott legyenek ezen a különleges alkalmon. Vagyis a királynak nem az ad örömet, hogy végignézi a társaságot, és azt mondja, hogy milyen jó, hogy többen vannak, mint bent. Vagy nem az ad neki örömet, hogy néhány embert ki kell rúgni a kezdés előtt, hanem az ad neki örömöt, hogy én meghirdettem, elkészítettem, kiküldtem a meghívót, és rengetegen jönnek. És milyen jó, hogy ezek az emberek jönnek és megtisztelnek engem. Az Istennek a tisztelete, ugye? Hogy oda megyek, ahova hív, azt csinálom, amit ő mond. Szóval kell a megtérés, kell a mennyegzői ruha. Neked van ilyen mennyegzői ruhád? És gondolj bele, hogy megvan ez, oké, rendben van? Hát ha igen, akkor dőj hátra a széken, és mondd azt, hogy de jó. Hú, rendben van az életem. Ha nincs mennyegzői ruhád, akkor ez a mai nap még lehetőség. Ez a mai nap még lehetőség arra, hogy fogadd el a meghívást, és legyen mennyegzői ruhád. Szóval foglaljuk össze. Te melyik szereplővel tudod azonosítani magad? Te vagy az, akit meghívtak, de nem foglalkozol vele. Mindig van jobb ötlet, más elfoglaltság, és egyszerűen csak azt mondod, hogy most nem fér bele. Ha ez van benned, akkor ne felejtsd el, ma még egyszer újra hív az Isten téged, hogy vegyél részt ezen a vacsorán. Ha ott vagy mennyegzői ruhába, akkor jó helyen vagy. És az életednek az iránya, meg a célja, az teljesen rendben van. Ha ott vagy, de nincs mennyegzői ruhád, ez a mai nap lehetőség arra, hogy a cél előtt ne állj meg. Képzeld, ez olyan, mintha végigfutnád a maratont, rengeteget készülsz rá, és végigfutod, és a cél előtt 2-3 méterrel megállsz, és akkor azt mondod, hogy pár kicsit levegőt akarok venni, de aztán nem mész be soha a célba. És amikor olvassák a listát, hogy kik azok, akik befutottak, akkor te neved nincs rajta. Pedig csak 3 lépést kellett volna megtenni. Ez az, amikor valakinek nincs mennyegzői ruhája, ott van már a közelben, már fölvehetné, ha kérné, hogy legyen egy ilyen ruhacsere, egy ilyen életváltozás, de nem kéri. Szóval akar győzni. Akar győzni, és akar ott lenni a célba. Kedves zenészek, megkérhetek benneteket, hogy gyertek, majd el fogunk énekelni egy dalt, de még ők ide jönnek, addig hadd mondjam azt még el, hogy ebben a példázatban Jézus azt mondja, hogy annak az embernek, akinek nincs mennyegzői ruhája, és oda megy hozzá, és hát szembesíti ezzel, hogy nézd már szét, hogy ők milyen ruhában vannak, és te milyen ruhában vagy, hogy az így nem, nincs rendben, akkor azt mondja Jézus, hogy ez az ember, akinek nem volt mennyegzői ruhája, ez az ember hallgatott. Egy szót nem szólt. Azzal szeretném befejezni, hogy ne hallgass. Ne hallgass, ne fogd be a szádat, hanem mondjad. Mondjad, az Isten arra vár, hogy megszólalj. És lehet, hogy el tudod mondani, hogy nekem azért nincs, mert nincs hitem, azért, mert én mocskos életet éltem, azért, mert annyira jó vagyok, hogy nekem nincs szükségem rá, de kezd el mondani az Istennek, hogy mi van veled. És hogyha elkezdesz az Istennel beszélgetni, és az Istennek mondod azt, hogy mi van a lelkedbe, szívedbe, akár jót, akár rosszat is mondasz, de az Isten meg fog hallgatni, és tud rá reagálni. Ez az ember nem mondott semmit, hallgatott, és aztán kirúgták. Ha elkezdesz beszélni, annak van esélye, hogy az Isten meghallgat és jó irányba tudja terelni a szívedet, lelkedet és az életedet. Szóval most énekelni fogunk egy dalt. Ez a dal arról szól, hogy lesz egy nap, amikor majd ott a mennyben megvalósul ez a hatalmas nagy parti, ez a mennyegzői lakoma. Ezt úgy nevezi a Biblia, hogy a báránynak a mennyegzője. Hogy a világtörténelemben bármikor is élt emberek közül azok, akik megtértek és újjászülettek. Elfogadták a királynak a meghívását, fölvették a mennyegzői ruhát, azok ott találkoznak a mennyben, és elkezdődik ez a nagy big party. Ez a hatalmas nagy mennyegzői lakoma, ahol a király lesz a vendéglátó, a házigazda, ott lesz a fia, Jézus Krisztus, és találkozik Jézus, mint vőlegény a mennyasszonyával, akit úgy hívnak, hogy az eklézsia, az egyház. És ebbe jöhetsz te is bele, hogy ott legyünk, és részt vegyünk ezen a hatalmas nagy mennyegzői lakomán. Énekeljük most ezt a dalt el. Kérlek, hogy álljatok föl, és amíg énekelünk, ha akarsz, énekelj, ha nem, közben imádkozzál, de a kérdés az, hogy neked van-e mennyegzői ruhád?
Jézus. minden sebünkbe ford. A régi elkelt ünnek ott, nincs több gőd. Ott majd minden értelmet nyer. Jézus minden kérdés választ gyötrő érzés nem kínosz már, nincs vélem. Együtt mind ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja át. Köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. Színről színre láthatunk már, Jézus, megváltásunk teljessé vár. Új létezésre változunk át, lesz egy nap. Együtt mind ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja. Köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalán. Ott mindörökké szaladunk az ő, Jézus véget ér a szüntelen harc. Dicsőséget feltáró majd lesz egy nap. Együtt mind ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja át. Köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. Együtt mind ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja át. Köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát.
Nos, tehát harsogjuk a győzelem dalát azokkal, akik ott lesznek ezen a bárány mennyegzőjén. Azzal szeretném befejezni, hogyha ez a meghívó, amit a mennyből küldtek neked, ez megérkezett hozzád, és azt mondod, hogy én szeretnék ruhát cserélni, én szeretném azt, hogy a régi az eltűnjön, és valami új kezdődjön el, akkor arra kérlek, hogyha itt vagy, akkor akár gyere ide hozzám, vagy valakihez, és mondd azt, hogy imádkozunk ezért. Akik követnek bennünket, azokat arra kérem, hogy ha most van erre lehetőség, kezdj el imádkozni, és kérj egy ruhacserét Istentől. Vagy ha van lehetőséged arra, akkor keresd meg egy keresztény embert, egy lelkészt, vagy komoly embert, aki tud neked ebben segíteni, és kezdj el imádkozni vele, hogy a ruhacsere megtörténjen. Ha írsz nekünk, akkor válaszolunk rá, akár személyesen is találkozhatunk. Szóval minden lehetőséget szeretnénk megadni, hogy a meghívó célba érjen, és hogy a meghívottak ott legyenek a bárány mennyegzőjén. Mennyei atyánk, imádkozunk azért, hogy tényleg legyen ez így. És köszönjük, hogy van még hely, van még üres hely ott az asztalnál. És akik hallják a meghívót, Uram, kérünk téged, a Szent Szellemeddel formáld és mozgasd a szívüket, hogy akarjanak részt venni, és érezzék ezt nagyon fontosnak és nagyon megtisztelőnek, hogy mindent érdemes eldobni és erre koncentrálni. Uram, kérünk téged, hogy ez a mai nap is legyen egy győzelem nap, amikor lesznek emberek, akik ezt átérik, akik megtérnek és belépnek ezen az ajtón. Áld meg ezeket az embereket, Uram, akik most vívódnak ezen Szent Szellemeddel. Adj győzelmet az életükbe, szüld újjá őket, adj nekik új életet, üdvösséget és kegyelmet. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljatok helyet.